Bizony.
Na hát, szervusztok! Attól, mert a kezembe fogom ezt a mikrofon, még nem hallotok hangosabban engem, de reméljük, hogy mindazok, akik online vannak velünk, ti hangosabban fogtok, vagy egyszerűen csak jobban fogtok hallani, úgyhogy Isten hozott benneteket. És tényleg, tényleg nagyon jó együtt lennünk ma este is. Kicsit beszélgettünk itt a házi csoportokról, mielőtt így bekapcsoltuk élőben ezt az alkalmat, és megkértem a Palkót, hogy tudna, van-e egy a szívébe egy igei bátorítás számunkra, úgyhogy gyere Palkó, és mielőtt jössz, oda is tudsz egy köszöntést adni, így van.
Sziasztok!
Majd ebbe fogsz beszélni, jó?
Nekem is így kell.
Neked is így, ez a hivatal. Vagy hát oda tudom csiptetni, az jó?
Tökéletes.
Oké, oda csiptetjük. Nagyon jó. Jó. De előtte imádkozzunk egyet. Tényleg imádkozzunk, és kérjük azt az Úrtól, hogy legyen itt továbbra is köztünk az ő... hát köztünk van, de hogy azzal a jelenlétével, ami megnyilvánul köztünk, és hogy így a Szent Szellem szólítson meg bennünket, jó? Úgyhogy, Atyánk, köszönjük a te nagy, hatalmas nevedet, csak így hálásak vagyunk azért, mert te egy olyan Atya vagy, aki, egy olyan Isten vagy, aki mindent adtál, adtad magadat, adtad a fiadat, adtad a Szent Szellemedet, Atyám, és köszönjük, hogy ismerhetjük a jellemedet, a természetedet. Köszönjük, hogy örvendezhetünk a nagy üdvösségben. Köszönjük a Krisztus testét, a gyülekezetet. Köszönjük, hogy a Krisztus teste az a megnyilvánulása és a lelepleződése mindannak, aki te vagy, a Krisztusnak a teljessége. És csak... szólj hozzánk, és áld meg utána a közösségünket, ahogy beszélgetünk arról, amit adtál nekünk Jézus nevében. Amen.
Amen.
Amen. Oké. Okay. Csak ide a szemüveged mellé.
Úgy. Működik az? Működik. Ha elfelejtem levenni, akkor így borul itt mind az egész rendszer. Na, sziasztok, jó estét mindenkinek. Jó itt lenni veletek. És... kapcsolok egy időzítőt. Szeretnék ma nektek, hát talán azt tudnám mondani, hogy a hitről szeretnék beszélni, szellemi látásról szeretnék beszélni. És hát először talán a Máté 8-hoz, hogyha odalapoznánk együtt. Márk 8, bocsánat. Márk 8-ban olvasom a 16. verstől. Azt mondja, ekkor egymás között tanakodván mondának, nincs kenyerünk. Jézus pedig észrevévén ezt mondanékik, mit tanakodtok, hogy nincsen kenyeretek? Mégsem látjátok-e be, és nem értitek-e? Mégis keményé a szívetek. Szemeitek lévén nem láttok-e, és füleitek lévén nem hallotok-e, és nem emlékeztek-e? Mikor az 5 kenyeret megszegtem az 5000-nek, hány kosarat hoztatok el darabokkal tele? Mondának néki 12-t. Mikor pedig a 7-et a 4000-nek, hány kosarat hoztatok el darabokkal tele? Azok pedig mondának 7-et. És mondanékik, hogy nem értitek hát? Hogy nem értitek hát? Hát ez az üzenetem ma estére. Vagytok úgy néha, hogy Isten csinál dolgokat az életetekbe, és ti annyira akarjátok látni, hogy történnek a dolgok. És valahogy nincs kapcsolat. Akarom látni az életembe, hogy Isten munkálkodik, de... És Jézus pedig lehet, hogy kérdezi tőled, hogy hát hogy nem látod? Nem látod? És te meg lehet, hogy kicsit úgy... Nem. Nem látom. Nem látom, és... Volt gimis osztálytársammal beszélgettem 2 napja talán. Annyira jó volt, ő egy profi kosaras, és most kapott vidéken valami nagyon hihetetlen jó állást. És az elmúlt 5 évben, amikor én hazajöttem, én vele mindig találkoztam, és így mindig elmondta, hogy éppen aktuálisan mivel vergődik, a barátnős ügyeivel, a munkájával, milyen egyesülethez tud elszerződni az évre, és mindig így egy olyat éreztem belőle, hogy ennyi szenvedés után, ennyi vergődés után, ennyi hihetetlen sok probléma után azért már olyan jó lenne, hogyha jönne valami más. Hogy azért úgy megérdemelném. Így ezt éreztem picit, ezt a feszültséget benne. És most pedig elmondta nekem, hogy olyan álma van, vagy olyan álomállása van, amit úgy érzi, hogyha úgy érezte, hogyha 5 évig nagyon keményen dolgozik, akkor talán esetleg lesz rá lehetősége. Egy olyan felesége van, aki a legfantasztikusabb a világon, és most várják a babájukat, és nagyon izgatott. És ezek után azt mondta el, hogy tudom, hogy ezért én nem dolgoztam meg, és nem érdemlem meg, hogy én, amit tettem, hogyha összetesszük ezt az egészet, nem juttathatott el volna engem oda, ahol most vagyok. És hogy ez mind Istentől van. És ez annyira megérintette a szívemet, hogy én az elmúlt években hallottam tőle valamit, és éreztem ezt a feszültséget. Most pedig egy olyan emberrel beszélgettem, akiben van egy ilyen hihetetlen alázat. És ki vannak nyílva a szellemi szemei, és azt mondja, hogy ez nem tőlem van, ezt Isten tette. És mi úgy vagyunk vele nagyon sokszor, hogy hát azért igenis úgy vannak ezek a dolgok, hogy nekem ki kell számolni, és azért tudjátok, az az 5 kenyér, azért hozzátettem meg a 2 halat, én hozzátettem, és azért fontos, hogy a statisztika meglegyen, és tudatában legyünk ezeknek a számoknak, hogy akkor Isten akkor azt úgy tudja használni, hogy akkor az úgy lesz jó akkor. És Jézus pedig nem látjátok, hogy én mit csináltam, mit tettem? Nem a ti 5 kenyeretek meg 2 halatok miatt. Ez nem tőlünk van, ez nem a mi teljesítményünk. Ez hitből van. És nagyon fontos ez, hogy látunk, és közvetlen itt a Márkban utána van ez a történet, tudjátok, mikor Jézus meggyógyítja a vakot, és először csak úgy lát homályosan, mint hogyha valami fákat látna. És aztán Jézus megérinti még egyszer, és úgy gondolom, hogy szükségünk van arra, hogy Isten minket is így megérintsen. Hogy kinyíljanak ezek a szellemi szemeink, és rácsodálkozzunk arra a szellemi valóságra, ami körbevesz minket. Mert nekünk ez nincs meg, és próbálunk okoskodni az 5 halunkkal és a 2 kenyerünkkel. Jézus meg, de hát nem látod, hogy ezt én tettem, és a következő helyzetben megint megteszem. Isten meg akarja változtatni a mi látásmódunkat. A vonatkozási rendszereinkből ki akar minket hozni, és akar nekünk adni egy újat. És volt egy nagyon okos ember, aki nekem azt mondta, hogy a Zsidók 11-ben, tudjátok, van ez a vers, hogy a hit pedig, hogy van? A reménylett dolgok valóság, és a nem látott dolgok felől való meggyőződés. Ő azt mondta, hogy ez azt jelenti, hogy ha a görögöt nagyon pontosan megnézed, én nem tudom, mert én ezt soha nem, de még sok házi feladatom van itt, de azt mondja, hogy ez azt jelenti, hogy a láthatatlan dolgoknak a láthatóvá tétele. Tehát a láthatatlan valóság látott valóságba való behívása. És tudjátok, gondolkoztam a József történetéről 1 Mózes 50-ben, hogy oda mennek a testvérek Józsefhez, hogy jaj, csak nehogy, és még mindig félnek, hogy József tesz velük valami rosszat, és József pedig ott van, hogy hát nem látjátok, nem látjátok, hogy egyszerűen volt a testvérekben egyfajta makacság, amiért nem tudták magukévá tenni azt a fajta láthatatlan valóságot, és behívni azt a saját valóságukba, amit már Józsefen keresztül az övék volt. És vakok voltak meglátni, hogy József már nem haragszik rájuk. József már mindent megadott nekik. És úgy gondolom, hogy ez az, amiben mi is vergődünk olyan sokszor, hogy nem látjuk, hogy Krisztusban már minden a miénk. Minden a miénk. Minden a miénk. És meg akarom hívni ezt a láthatatlan valóságot, mikor Isten mondja nekem, hogy ez a tiéd. Akkor én azt akarom, hogy ezt elhiszem, és meghívom ezt a saját valóságomba. És azt mondom, mikor ott van ez az élethelyzet, ami olyan elviselhetetlen most már, mert mit tudom én, nincs munka, nincs pénz, nincs barátnő, nincs férj, nincs csoki, nincs fagyi. És hogy akkor azt tudjam mondani, hogy de tudom, hogy Krisztus értem van, és ezt a valóságot meghívom az én életembe. És láthatóvá válik. Tudjátok, van ez a történet, talán a Kettő Királyok 6-ba van, mikor Samária városát beveszik, és a város, és az ellenség kint ostromol, és a városon belül éhínség van, és már úgy mennek oda a királyhoz, hogy akkor az éhínség, hogy már a saját gyerekeinket esszük. Na most nekik ez volt a valóságuk. Valós volt ez, hogy tényleg ilyen dolgok történtek, hogy már a gyerekeiket ették? Hát igen. De közben kint már nem volt ott az ellenség. Mert Isten eltüntette őket. És hogyha nincsenek azok a leprások, akik kimennek, és felhívják Samária népének a figyelmét arra, hogy már nincs ellenség, lehet, hogy még hónapokig ott vannak ebbe a helyzetbe, ami ott van és körbeveszi őket, és nagyon valóságos, pedig Isten már kihozta őket. Hogy tudjuk megváltoztatni a mi kis gondolkodásunkat az 5 kenyérről és a 2 halról? Hogy nem ez a fontos, és nem ez az, ami meg fogja oldani a problémát, és nem is kell várjuk, hogy megoldja a problémát. Figyeljetek, a mi 5 kenyerünk és 2 halunk nem fog megoldani semmiféle problémát. Nem tudunk semmit tenni ebben a valóságban a saját helyzetünkkel. Semmit nem tudunk tenni. De az az evangélium, az a jó hír, hogy nem is kell. Mert Krisztus ezt már megteszi. És hogyha én ezt elhiszem, akkor ezt a láthatatlan valóságot be tudom hozni a valóságba, és láthatóvá fog válni. Hogy azt mondom, hogy én nem tudok mit kezdeni ezzel a helyzettel, de tudom, hogy Isten hűséges lesz hozzám. És amikor én ezt elhiszem, és magamhoz ragadom, és kitartok, és várok, még mindig nem látható az a valóság, hát a Zsidók 11-ben mit ír? A végén azt mondja, hogy sorolja a hithősöket, és azt mondja, hogy ezek mind-mind úgy élték le az életüket, hogy ott volt a reménység, és soha nem lett valóság az ő életükbe. És mégis hittek. Hát mi, akik ismerjük Krisztust, és tudjuk, hogy ő mit végzett, elértünk. Nem lehet annál nagyobb reménységünk és bizodalmunk, hogy ő itt van, és meg tudom hívni az ő munkáját az én életembe, és valósággá fog válni. És lehet, hogy most egy olyan élethelyzetben vagy, ahol még mindig vársz, és még mindig vársz, és még mindig vársz, és még mindig nem történik. És 2 év múlva, amikor vissza fogsz nézni, és meg fogod látni, hogy ez a láthatatlan valóság, hogy, mert mivel meghívtad az életedbe, ez kinyílt, és a te valóságodnak a része lett. És hirtelen kinyílt a szellemi szemed, és látod Krisztusnak a valóságát, és most már nem csak akkor fogod tudni látni, mikor végre Isten tesz valamit az életedbe, hanem mindig ott lesz előtted az, hogy bármilyen helyzetben legyek benne, bármennyire nem is tudom, hogy mi a megoldás, ez a szemem, ez nyitva van, és tudom, hogy Isten mit tesz. Úgyhogy én ebbe szeretnélek bátorítani benneteket. Az öt kenyeret, két halat, azt már láttuk. És azt is tudjuk, hogy ez mire képes. Toljuk félre a statisztikákat, és nézzünk föl. És minden más ráadásként megadatik nekünk. Amen.
Köszönjük. Köszönjük, Urunk.
Köszönjük.
Wow. Köszönjük, Palkó. Hú, ez nagyon bátorító volt, nem? Vettétek így? Épp, hogy le tudtam követni, Palkó. Nagyon, nagyon, nagyon gazdag, bátorító. Wow, köszönjük, Urunk. Köszönjük mindazt, amit itt közénk adtál, amit köztünk cselekszel. Megfogod a teló, majd csak azért, mert nem tudom hova tenni, és nem tudok elmenni a madzag miatt. Wow.
Nem veszel.
Hogy?
Nem veszel semmit.
Nem veszek semmit. Nem. Na, hát, milyen jó, hogy egy ilyen biztonságban vagyunk, hogy a Krisztusban egy ilyen valóság, a mi valóságunk. És nagyon sok gazdag rész volt, meg gazdag kép ott. Hát csak nem tudom megállni, hogy ne ismételjem el. Ott, ahol így körbe veszi őket a hadsereg, és már teljes éhínség van, és aztán Isten elbánik a hadsereggel. És van egy másik valóság, és azt nem tudták, amíg ki nem ment a két koldus, így van? És hogy Isten ebbe hív bennünket, illetve mi hitáltal ezt a valóságot hívjuk elő. Nagyon jó, nagyon gazdag, köszönjük. Köszönjük neked, Urunk, csak hogy egy ilyen bátorító igazságokat hallhatunk a te igédből. Köszönjük, hogy bizony a te szíved, a te terved, a te vágyad, a te akaratod, az messze túlmegy az öt kenyéren és a két halon. Köszönjük, hogy te kézbe veszed az öt kenyeret és a két halat, de annyira magasabb a te terved annál, amink van. És ez csak köszönjük. És csak kérünk téged arra, hogy továbbra is táplálj bennünket, szólj a szívünkhöz, Jézus nevében. Amen. Amen. Na hát, János 13 az az írásrész, amire gondoltam, amit gyertek, nézzük meg együtt ezt az írásrészt, és így vasárnaponként most így a hát József történetéről volt szó, de most már két vasárnapon keresztül így a Betesdával megyünk. Az irgalom háza, a kegyelemnek a háza, kicsoda az Úr Jézus, és micsoda a gyülekezet, így a természete. És ez János 13 egy lenyűgöző történet így az utolsó vacsora alatt, vagy az utolsó vacsora előtt, Jézus utolsó estéjén, így a tanítványokkal. Hagy olvassam nektek a 1-től a 17. versekig, jó? A húsvét ünnepe előtt Jézus tudta, elérkezett az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához. Szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Vacsora közben, amikor az ördög már Iskariótes Júdásnak, Simon fiának szívébe sugta, hogy árulja el őt, Jézus, tudva, hogy az atya mindent a kezébe adott, és hogy Istentől jött, és Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette felső ruháját, egy kendőt vett, és körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, mosni kezdte a tanítványok lábát, és megtörölte a kendővel, amellyel körülkötötte magát. Amikor Simon Péterhez ért, ő azt kérdezte tőle, Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt, te most nem érted azt, amit teszek, de később majd megérted. Péter azt mondta neki, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus erre azt válaszolta, ha nem moslak meg, semmi közöd nincs hozzám. Mire azt mondta neki Simon Péter, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is. Jézus így válaszolt, aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy ki árulja el őt, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat, felvette a felső ruháját, újra leült, és azt mondta nekik, tudjátok, mit tettem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki őt küldte. Most, hogy tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Na hát a szívemen volt ez az írás rész. Talán lehet, hogy azért is, mert valamilyen módon mind most vasárnap, mind, ha jól emlékszem, múlt vasárnap érintettük ennek a így a szolgaságot, így az, hogy szolgának lenni, így a szolgai szívet. De mielőtt így eljutnánk oda, egy picit hagy bontsam ki, és hagy ragadjak meg egy hihetetlen dolgot, amit látunk ebben az írás részben. Így az első versekben így azt látjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy Jézus tudta. Tehát Jézus tudta, hogy elérkezett az ő órája, tudta, hogy most át fog menni az atyától, tudta, hogy az atya mindent az ő kezébe adott, tudta, hogy ő Istentől jött és Istenhez megy, hogy ott volt ez a hihetetlen szilárd azonosság az Úr számára. És ahogy így erről gondolkodunk, hála Istennek, és azért jött el Jézus, hogy ez nekünk is meglegyen. Tehát egy ilyen szilárd, biztos azonosságtudat. Így Jézus nem a bizonytalanságból szolgált. Jézus nem egy megfelelésvágyból szolgált. Jézus nem azért szolgált, hogy ő váljon valakivé, hogy legyen valaki. Jézus nem egy nyomásra, egy nyomásnak megfelelve, egy nyomástól indítatva szolgált. Ez a nyomás nem jött sehonnan a szolgálatra. Minden megelőzött egy szilárd, sziklaszilárd és biztos azonosságtudat. Jézus tudta, hogy ő kicsoda, tudta, hogy kicsoda az atya, tudta, hogy mi az Istennek a terve, és Jézus nyugodott ebben a valóságban. Nyilván öröktől fogva az atya kebelén volt, János 1.18-ban, és most ő ebben járt. Jézus soha nem sietett sehova, soha nem szaladt sehova, soha nem kapkodott semmiben, hanem ő lépésről lépésre, így szeretett közösségben volt az atyával, és ebből a szeretett közösségből élt. És számunkra ugyanez a minta, ahogy Jézus itt volt a földön, úgy vagyunk most mi itt a világban, ugyanez a minta. Mi nem emberek akaratából születtünk újonnan, mi nem emberek kényekedve, hanem mi felülről születtünk újonnan. És ez egy hatalmas csoda. És, És most Istennel lehet egy személyes, közvetlen kapcsolatunk, mint Isten gyermekei. Tudod, azt mondhatjuk, hogy Abba, Atya. És megélhetjük azt a valóságot, azt a csodát, hogy ez az Istennel való személyes kapcsolat egyre inkább ez váljon az azonosságunká. Egyre inkább ez váljon az alapunká. Hogy az a biztonságtudat, amink van az Atyánkban, és amiről így Palkó is beszélt, vagy érintette, tudod, ez legyen az a biztonságtudat, amiben az életünk van. És erre annyira szükségünk van. Annyira szükségünk van. Így, hogyha Jézusnak a szavait fogjuk, itt az utolsó vacsora környékén, János 13-tól 17-ig, hányszor említi azt, hogy az Atya, az Atya, az Atyám. Tudod, hogy ő így megszállottja volt az Atyának. Tudom, hogy furcsán hangzik, lehet, hogy az. Tudod, ő így Atya központú volt. Az ő, tudod, Isten központú volt. És a megváltás révén ez az a kincs, ami a miénk lehet. Figyeljetek, a megváltás kősziklára állította a lábunkat. Kősziklára tette az életünket. Többi már nem én vagyok az alapja az életemnek. Nem az, amit én tettem, vagy teszek, vagy tenni szeretnék, vagy tenni fogok. Mindezek hullhatnak. Nem is az, amit más gondol rólam. Nem is az, hogy más vélekedik, hanem tényleg az Úr Jézus Krisztus a mi új azonosságunk. Azért, ha valaki a Krisztusban van, új teremtése az. A régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. És Krisztus a mi azonosságunk, Krisztus a mi kősziklánk. Mi a Krisztusban vagyunk, a Krisztus meg bennünk van. És ezek azok a valóságok, amikről így a Palkó is beszélt, hogy úgy szóval nehéz megfogni, fizikai módon nem lehet értelmezni, hanem így meg kell, hogy nyíljon így a szellemi szemeink, hogy elkezdjünk lubickolni abban a valóságban hitáltal, hogy én a Krisztusban vagyok, és a Krisztus bennem van. És minél inkább a Szent Szellem belénk munkálja, a lelkünkben munkálja ezt a valóságot, annál szabadabbak vagyunk. Mert a Krisztus szabad volt. Szabad volt az emberek elvárásaitól. Szabad volt a vallásos emberek programjától. Szabad volt attól, hogy ki mit gondolt, hogy neki most mit kell tenni. Szabad volt, és örömteli volt. Békességgel teli volt. Ez az, ami a megváltásnak a gyümölcse az életünkben. Minél inkább megértjük, minél inkább a pszichénket átitatjuk, így a Krisztus valóságával, a jelenlévő Krisztus, a megváltás valóságával felszabadulunk magunktól és másoktól, és ott van az öröm, ott van a békesség. Ez a gyümölcs, az öröm, a békesség, és ott van a hosszú tűrés, mert van egy biztos azonosság tudatunk. És nagyon fontos az, hogy ez ne kapcsolódjon ahhoz, amit teszünk, vagy amit mások tettek velünk. Nem, szabad vagy attól, amit mások tettek veled. Szabad vagy attól, amit te tettél, vagy te nem tettél. Vagy te rosszul tettél, vagy te jól tettél, vagy elfelejtettél tenni. Olyan bonyolultá válhat az élet, amikor így magunkra fókuszálunk, mikor magunkkal kezdünk, mikor magunkkal indítunk, mikor a rossz helyről indítunk, a rossz helyre érkezünk. Ez olyan, mint amikor gyerekek voltunk, legalábbis mi fiúkkal biztos, hogy így volt, hogy a szüleink megtanították, hogy hogyan kell az inget gombolni. Így van? Mert kisgyerekként elkezdtem az inget gombolni, és elindultam, ugye innen, és gomboltam, és eljutottam a 10. gombig, és aztán rádöbbentem, hogy az egyik oldala hosszabb, mint a másik. Mi van? Tehát felemás. Rossz helyen kezdtem el a gombolást. Ottól nem láttam, így van? És aztán azt mondták, hogy nem, nem, nem. Kisfiam, nem, 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 alulról kell kezdeni. Most tudom, hogy néhányotok számára ez most egy hatalmas lecke, amit nem tudtatok, és most nem azt akarom mondani, hogy ezzel a leckével menjetek el. Ó, ma is tanultam valamit. De hogy tudod, ha alulról kezded gombolni ott, megnézed, hogy ez egyenes legyen, és elkezded alulról gombolni, akkor ki fog jönni. Ugyanígy, mivel újonnan születtünk, nem kezdhetjük magunktól, nem kezdhetjük másokkal, nem kezdhetjük azzal, amit mi teszünk, vagy mi nem teszünk, hanem a Krisztussal és az ő bevégzett munkájával kezdhetjük Krisztussal és a bevégzett munkájával kezdhetjük csak igazán, mert ez az egyedüli, aminek a kontextusába értelmezhető az egész életünk. És tudjátok, hogy mit hoz ez? És persze én szerintem tudjátok, mert ti is tapasztaljátok. Örömöt, megelégedettséget, a szellem gyümölcsét, békességet, szeretetet, felszabadultságot, különböző élethelyzetekbe, mert megértem azt, hogy ki vagyok én, és mit jelent az, hogy a Krisztusban vagyok, és a Krisztus bennem van. És ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Az öröm az egy nagyon fontos, meg a békesség ilyen kis jelző, jelez. Mikor a megfelelő helyre vetem a bizalmamat, akkor ott békesség. Így van, azt hiszem ez talán Ézsaiás 26, azt mondja, hogy akik inkább elolvasom, jó? Mert az akikig jutottam. De az sem biztos, hogy Ézsaiás 26. Akkor még nagyobb bajba vagyok. Megvan, harmadik vers. Akinek szíve rád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mert benned bízik. Így van, amikor nem a körülményeimmel kezdem, mikor nem más emberekkel kezdek, mikor nem magammal kezdem, nem a saját be nem végzett dolgaimmal, nekem csak be nem végzett dolgaim vannak, a Krisztusnak vannak bevégzett munkája, amikor ő vele kezdem, és amit ő tett, és akivé engem tett, akkor annak az eredménye a békesség. Békesség. És figyeljetek, a Golgotai kereszt előtti éjszakán az Úr Jézusnak nagy öröme és békessége volt. Azt mondja itt az utolsó vacsoránál, hogy az én békességemet hagyom nektek. És azt is mondja, hogy az én örömöm, hogy az én örömömet adom nektek. Azért, mert az Atya, és csak is az Atya volt, az, akiben élt, aki benne élt, és ő rá tekintett. Úgyhogy ez egy fantasztikus dolog. És aztán a következőben azt látjuk, hogy éppen ezért az Úr fogja, és leveszi a felső ruháját, megtölti vízzel a vödröt, a lavort, vagy lavrot, mindegy, hogy mondod, és elkezdte megmosni a lábakat. És majd mindjárt erre kitérek, de csak azt szeretném kiemelni, ahogy odaér a tanítványokhoz, és odaér a Péterhez, és Péter azt mondja, hogy az én lábamat, Uram, te nem mosod meg. És ez a másik gondolat ehhez kapcsolódóan, hogy az Úr azt mondja, ugye, hogyha én nem mosomhatom meg a lábadat, vagy nem mosom meg a lábadat, akkor nincs között hozzám. És számunkra létfontosságú, hogy a Krisztusban legyen az azonosságunk, és hogy engedjük, hogy ő megmossa a lábunkat. Jó? Tehát engedjük, hogy ő megmossa a lábunkat. Mert ez mind a kettő nagyon fontos ahhoz az élethez, amire ő elhív bennünket, és ami itt ki fog rajzolódni, vagy kirajzolódik ebben a történetben. Engeded, hogy megmossa a lábadat? Engeded,
hogy hiányosnak mutatkozzál? Ugye miért nem engedte Péter? Hát azért, mert Péter úgy érezte, hogy hé, uram, uram, én elégséges vagyok. Nekem erre nincsen szükségem. Majd inkább én mosom meg a tiedet. Ez valahogy így az alázatot kérte tőle. És bennünk is nagyon sok minden lehet, ami miatt így sokszor lemaradhatunk így a kegyelem teljességéről. Büszkeség. Nem akarunk gyengék lenni. Nem akarunk elesettek lenni. Magunk előtt. Nyilván Isten előtt sem, meg mások előtt sem, de magunk előtt se. És hogy mondjam ezt, hogy ez egy feltétel, ez fontos. Figyeljetek, olyan jó embernek lenni. Olyan jó, amikor kimondhatom, hogy nem tudok mindent, kifejezetten élvezem kimondani. Nem tudok mindent, nincs meg mindenre a válaszom, Istenben kell bíznom dolgok miatt, így van, gyenge vagyok, és elégtelen vagyok önmagamban, és még el is bukok emellé még jó sokszor, és tudod, az a nagy képünk, az a nagy arcunk úgy alábszáll. És ez fontos. Fontos a kegyelem. Mindig így a töredezéseken keresztül, a hiányosságon keresztül tud bejönni. Előfeltétele a kegyelem, hogy be tudjon ragyogni az életünkben, azok a hiányosságok, amik ott vannak. Még annyira igyekszünk, hogy egy épp cserépedényként tűnjünk fel, annyira igyekszünk, hogy így egy ilyen épp cserépedényként próbáljuk magunkat prezentálni egymás előtt, a gyülekezetben, magunk előtt sokszor, és Isten előtt. És Isten azt mondja, hogy figyelj, én ezt az épp cserépedényt engedem, hogy meg legyen törve. Hogy az én dicsőségem, az én kegyelmem, az be tudjon jönni, és ott gyógyítani tudjon, és ott cselekedni, hathatós tudjon lenni. És persze magunktól nem gyönyörködünk ebbe, de megtanuljuk azt, hogy jó dolog gyengének lenni az Úr előtt. Jó dolog erőtlennek lenni. Jó dolog így rátámaszkodni dolgokban. És ez igaz egyénenként is, és igaz közösségként is, gyülekezetként is. És figyeljetek, egy ámulatos lehetőségünk van. Egy ámulatos lehetőségünk, hogy Isten sok mindent elvett tőlünk, sok mindent leszedett rólunk, azért, hogy élvez, hogy ő hozzá közel vonjon bennünket magához, és hogy megtapasztaljuk a kegyelemnek az erejét, annak, hogy ő megmossa a lábainkat, hogy ő köztünk van, ő velünk van, és hogy ő az erőtleneknek az erejé, az erőtlenségben, az ő ereje az erőtlenségben nyilvánul meg. És ez annyira fontos. Péternek el kellett buknia. Így van? Neki el kellett bukni. Péter egy gyönyörű mázas cserépedény volt. Gyönyörű. Képzeljétek, minden kérdésre tudta a választ. Péter mindig ilyen numero uno tanítvány volt. És ez mindez jó, csak így Isten nem nagyon tudta mire használni. Ilyen nagy pofájú, önmagával telt. Persze mindezt Isten dicsőségére csinálta, mondta ő, de nem igazán. Péternek a képe bele kellett, hogy essen fejjel, pofával a sárba. Sokszor. És nekünk is, hogy a kegyelem erejét megtapasztalhassuk. Megtapasztalhassuk, hogy milyen az, amikor az Úr megmossa a lábunkat? Milyen az, amikor ő hordoz bennünket? És ez fontosabb, mint jól csinálni a dolgokat 10,000-szer. Sokszor az, hogy jól csináljuk a dolgokat, az pont megakadályoz abból, hogy megtapasztaljam valójában a kegyelemnek az erejét, és az, hogy megmossa a lábamat. Oké, úgyhogy beszéltünk az azonosságról, hogy Krisztus, mit jelent az, hogy kőszikla az azonosságunk. Aztán szó volt így a kegyelemnek az erejéről, így a megtört cserépedényeken, és aztán látjuk itt az Úrnak a tervét a 12. verstől, hogy azt mondja, hogy ti engem úgy hívtok, hogy Mester és Uram, soha mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem veletek, ti is úgy tegyetek. Tehát, hogy figyeljetek, az Úr nem másra hív bennünket, mint hogy ugyanez a szív, és ugyanez az élet formálódjon bennünk az ő kegyelme által, ami az ő szíve volt, az ő élete. Hogy egy ilyen szolgai szív, ahol mi is fogjuk, és levetjük, tudod, a felső ruhánkat, és meg tudjuk mosni, tudod, másnak a lábát, és hogy ez, és hagyj fejezzem be ezzel, hogy meggyőződésem az, hogy az első kettő, amiről szó volt, így a megfelelő azonosság, és aztán így a kegyelem szolgálatának a valós megtapasztása a saját életünkben felszabadít bennünket arra, ugyanúgy, mint a Krisztus, hogy igazából szívből, ő belőle, ő tőle, csak így lábmosók legyünk. Lábtörlők legyünk. Tudod, hogy azt keressük, ami mások javára van. Azt keressük, ami mások áldására van. Hogy olyanok lehessünk, mint Ábrahám, aki áldást örökölt, mert mi is áldást örököltünk, és hogy áldás legyünk, tudod, egymásnak, egymás számára, hogy ezt keressük. És hogy az Úr azt mondja, hogy figyelj, ez neked megvan. Ez neked megvan. Ja. Ez neked megvan. És hogy fejezem be ezzel, hogy mit tennél, hogyha tényleg ilyen multimilliárdos lennél dollárba, így van? Vannak ilyen emberek, nem? Tehát akik ilyen filantrópusok? Filantropoziták. Nem, filantrópok. Filantrópok, ez az. Filantrópus, ez olyan, mint egy növény. Így van? Filantrópok, így van? Tehát mit tudom én, tudod, annyi pénze van a Bill Gates, így van? Tehát annyi pénze van, hogy így az unokái unokáinak az unokái sem tudják azt elkölteni. Úgy értem, megvehetne a 15. jachtot, megvehetne bármit, annyi pénze van. És az én ember elgondolkodik, és azt mondja, hogy ők most mit csináljak ezzel a rengeteggel? És még egy földi, egy nagyon természeti szinten is elkezdik azt élvezni, néhányan közülük, hogy így jobb adni, mint kapni. Egyszerűen csak jobb adni, mint kapni. Már annyit kaptam, meg hát szüntelen kapok. Úgy értem, szüntelen folyik be, tudod, és annyit kaptam, és jobb adni, tudod, mint kapni. És igazából mi velünk is így van ez, tudod, hogy ahogy így ezt a az, hogy mi Krisztusban vagyunk, és Krisztus bennünk van, ahogy így a kegyelemnek a szolgáltat megtapasztaljuk az életünkben egyre jobban és erőteljesebben, és felszabadulunk, hogy figyelj, nekem nem kell valamilyennek lennem, hogy Istennek a kegyelme így szüntelen rám áradjon. És ahogy így a békességünk növekszik ezzel, egyenes arányosan, az örömünk növekszik, azt kérdezik, hogy most mit kezdjek az életemmel? Most kezdjek el önmagamért élni? Most kezdjek el egy biztonsági játékot játszani, hogy a Józsi nehogy tudod, lábtörlőként használjon engem? Tudod, most tartsam meg a távolságot, tudod, őtől, ettől a testvértől, hogy nehogy. Vagy pedig, tudod mit? Sérthetetlen vagyok egy módon. Biztonságban vagyok. Fel vagyok vértezve az új azonosságom és a kegyelem gazdagságával. És Isten arra hívott el engem, hogy áldjak, hogy áldás lehessek. Olyan módon, hogy ő szeretne használni. Nyilván mindannyiunk mások az ajándékai, mások a lehetőségei. Tudod, de hogy a mindenható Isten kezébe így áldás lehessek. És mások számára, mert ő szereti az embereket, és ez az elhívásunk. Hívőként is, közösségként is, gyülekezetként is, hogy annyira bele legyünk szeretve Jézus szeretetébe, annyira bele legyünk szeretve Jézusba, annyira megértsük az ő szerelmét irántunk, annyira így ez legyen a kontextusa az életünknek, hogy annyira valóságossá váljon az a gazdagság, amink megvan, valóságos legyen nekünk, hogy aztán mi is, mint az Úr, azt mondhatjuk, hogy leveszem a felső ruhámat, és nem számít, hogy ki mit gondol rólam, nem számít, hogy ki milyen dobozba tesz engem, nem számít, hogy ki hogyan vélekedik rólam, ki az ő kis kártyáján, tudod, hogyan értékel engem. Ez annyira emberi. Fel vagyok szabadulva arra, hogy szolga legyek ott, ahol vagyok, a családomban, a gyülekezetemben, a testvéreimmel, ahova Isten helyez, egyszerűen csak szolga legyek. Ja, ismétek ezt a dalt talán a szolga királyról, így van. Hogy Jézus a szolga király. És micsoda élet ez így számunkra. Micsoda elhívás számunkra. Ez a kegyelemnek az igazi élete. Amen. 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 Úgyhogy mennyi Atyán, köszönjük szépen neked az, hogy te egy ilyen lenyűgöző Isten vagy. Egész örökké valóságba fog telni, Uram, hogy mi be tudjuk fogadni valamennyire azt, aki te vagy, amilyen te vagy. Jól lehet, tied minden hatalom, és nem te szuverén Isten vagy, mégis szabad akaratot adtál nekünk, mégis nem irányítasz bennünket, hanem szabadok vagyunk. És elküldted a fiadat, és ezt a kincset, a te fiadat ide adtad, ide küldted hozzánk emberekhez. És mi pedig megöltük őt. És köszönjük azt, hogy mindez a nagyobb tervedet vitte véghez. Annyira köszönjük, Uram, hogy ez a biztonság az, ami nekünk is megvan. Ez a biztonság. Hálásak vagyunk, hogy ez az új természetünk, ez a gyülekezetnek az új természete, te tőled. Uramat, hogy hagyj fürödjünk ebbe a kegyelembe, ebbe a biztonságba, és aztán hagyj szolgáljunk mindazzal, amit ebből így kapunk. Köszönjük azt, hogy ez egy olyan szabadságot hoz létre, amit olyan örömöt, amit semmilyen földi kincs nem tud megadni. Hálásak vagyunk Jézus nevében. Amen. 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 Na hát, beszélgessünk erről, jó? Itt vagyunk, legyünk közösségben, elbúcsúzunk azoktól, akik online vannak. Sziasztok, öröm volt veletek, és mi beszélgetünk, de találkozunk veletek, hát, vagy vasárnap, vagy szerdán.